mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent és szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 84. Zsoltár első versszakát. A 84. Zsoltár első versszaka így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, rövid időre, és énekeljük a keresztelésre készülve a 329. dicséretünk második verszakát, amit szoktunk énekelni a keresztség szentségének kiszolgáltatásakor. A 329. dicséret második verszaka így kezdődik: Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Gyertek testvérek, fennállva halljuk meg a keresztség szereztetés igét, amint a feltámadott Krisztus, mielőtt mennybe ment, így szólt a tanítványaihoz: Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Egy másik igét is bíz ránk Isten a mai különleges alkalommal, a Máté evangélium 11. rész 28. verséből: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. A gyülekezet foglalja el a helyét, kivéve a szülők, kedves keresztszülők, kedves Eszter és Levente. Jézus egyik nagyon szép mondását olvastam föl előttetek, és ezeknek a szavait, ezt a kis mondatot szeretném röviden kibontani. Először is azt mondja az ige, hogy jöjjetek én hozzám. Ez egy nagyon kedves dolog, hogy Jézus azzal kezd, hogy meghív minket. Meghív magához, hogy vele szoros összeköttetésben éljük az életünket. Amikor valaki nagy szeretettel hív minket, akkor arra nem lehet igazán nemet mondani. És ti is így mondtatok ma igent Jézus Krisztus hívására. Arra, hogy ő arra hív, hogy most itt szorosabb kapcsolatba kerüljetek. Ma Isten lép közel egyel, és ti is közelebb léptek hozzá. Ezzel kapásból ugye két lépéssel jutunk közelebb, közeledünk ma egymáshoz. És azt kívánom, hogy el ne hagyjátok ezt a közelséget. Azt kívánom, kedves szülők, kedves keresztszülők, hogy tudjátok ebben a közösségben nevelni a gyermeket. Aztán azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Tehát mindenkit hív. Hívja az időseket, hívja azokat, akik nem érzik magukat teljesen hívőnek, hívja a bizonytalanokat, hívja Krisztus a kisfiúkat, hívja azokat, akik még nem tudnak, vagy nem értjük azt, amit beszélnek, hívja a lelkes iskolás lányokat is, hív mindenkit. És milyen jó, hogy Krisztus mindenkit szeret és hív magához. Mindnyájan, és egy kicsit részletezi, akik megfáradtatok, megvagytok terhelve. Ezzel viszont nem szűkíti a meghívottakat, mielőtt azt gondolnánk, hiszen mindannyian szoktunk fáradtak lenni. Biztos Levente is szokott nagyokat sóhajtani, amikor elfárad, és sajnos az iskola sem csak szünetekből áll, ugye? Bár nagyon szeretnénk, hanem néha fárasztó is tud lenni gyerekeknek, tanároknak egyaránt. Krisztus mégis velünk van minden helyzetben. A keresztséggel azt mondjuk ki, hogy Isten minden körülmény között velünk van, hogy nem kell aggódnunk, nem kell félnünk, mert én veled vagyok, mondja az Úr. Minden örömben, minden szomorúságban. A nehézség ér az életben, tudjatok hozzáfordulni. És arról is szól, hogy néha a nevelésben is elfáradnak a szülők. Elfáradnak, elbizonytalanodnak, vajon mindent jól csinálok-e? Ilyenkor lehet támaszkodni a keresztszülőkre például, és lehet támaszkodni bizony Krisztus Urunkra is imádságon keresztül. Miért lehet? Mert ő azt ígéri, hogy én megnyugvást adok nektek. Nem azt mondja, hogy majd megnyugtatlak, csak megsimogatom a fejedet, hanem tényleg nyugalmat ad. Ez a megnyugvás ma a keresztvíz az, ami jelképezi ezt a megnyugvást. Mert Isten szövetségre lép Eszterrel, Leventével. Megnyugvásunk lehet, hogy jó kezekben vannak a gyermekeitek. Isten a tenyerén hordozza őket. Megnyugvást adhat, hogy Krisztus azt ígéri, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mindenkor, mindörökké, minden körülmény között. És még egy részt szeretnék kibontani, ami nagyon fontos. Azt mondja ugye Krisztus, hogy és én megnyugvást adok nektek. Tehát, hogy én adok. A keresztelő során nem mi teszünk valamit, de velünk történik valami. Velünk történik egy csoda. Nem mi adunk valamit, hanem Krisztus ad nekünk valamit. Én adok, mondja Jézus. Hálásak lehetünk, hogy ennek a két gyermeknek vár. Eszternek, Leventének már annyi mindent adott az életük során. Annyi mindent adott szüleinek, családjainak, rajtuk keresztül is. És most keresztszüleinek is. Hálásak lehetünk Istennek, hogy ők vannak. És ti pedig megköszönhetitek, hogy ilyen kedves családotok van, szüleitek, keresztszüleitek. Kívánom, hogy mindig tudjatok Istenhez fordulni, ahogy mai ő is felétek fordul, és közel lép hozzátok. Kívánom, hogy mindig éljétek át, és értsétek azokat a szavakat, amelyeket Krisztus most ránk bíz, ami szívünkbe helyez. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Így legyen. Amen. Így röviden imádkozzunk és hajtsuk meg a fejünket. Istenünk, kérünk téged, hogy szenteld meg a keresztséget, hogy valóban Isten szövetségében, a te közelségedben éljen Eszter és Levente, az ő életükért imádkozunk. Egyrésztről megköszönve az ő életüket, hálás a mi szívünk, Istenünk, hogy ők vannak. Vannak a családjuknak, vannak a közösségeiknek, van, és most ők vannak az egyháznak is. Köszönjük, Istenünk, az ő életüket, és imádkozunk is ezekért az életekért, ezért a két életért. Azért is, hogy egymás közelségében éljenek, hogy ne legyen komoly feszültség közöttük, és a te közelségedben éljék az életüket. Legyenek építői, jótevői, egyházadnak, nemzetünknek, családjuknak, minden közösségüknek. Így imádkozunk, értük, hogy légy velük most és mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, valljuk meg Isten színe előtt a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretett testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet színe előtt felejtek hangos szóval, nyitott szívvel a következő kérdésekre. Először is, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e másodszorra, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Levente, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Nagyon ügyes voltál. Jöjjenek akkor. Jó, hogy előre. Így, szuper lesz. Eszter, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Amen. Nagyon ügyes voltál. Kérem, hogy forduljanak a gyülekezet felé, a szülők, keresztszülők, Eszter, és a gyülekezet pedig áldó énekét énekelje számukra. Gyülekezet, foglaljon helyet, és kérem egy rövid időre még a szülők, keresztülők figyelmét. Régi hagyományunk, hogy iskolánk alkalom, amikor ha iskolás gyermeket keresztelünk, akkor ők szoktak imádkozni az Úr asztalától. Kérem Eszter, hogy gyere ide, jó? És akkor Orsival fogsz imádkozni. Gyere ide, jó?
Drága mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg te előtted, amikor köszönetet mondunk, hogy újabb keresztelőnek lehetünk a tanúi. Amikor Eszter, iskolánk tanulója, illetve testvére, mostantól kezdve veled való szövetségben él, Isten népének tagjaként. Hálás a szívünk, és örömmel tölt el, hogy te melletted döntöttek a szülei, és ő maga is, és a te utadat szeretnék követni. Kérünk, te légy a család, és Eszter életének vezetője, hogy a te akaratodat követve tudják élni az életüket. Add, hogy példaként tudjanak szolgálni mások előtt, s hogy téged érdemes követni, s érezzék meg a te közelségedet, szeretetedet. Kérünk, adj befogadó szívet a gyermekeknek, hogy a te igéd szerint tudjanak élni, és téged tudjanak követni, dicsőíteni. S majd a konfirmáció alkalmával önként tegyenek rólad vallást. Kérünk, add, hogy a gyermek minden helyzetben te hozzád forduljon, ahogy most is tette, amikor azt kérte, hogy mindenki, aki a családjában van, vigyázz rájuk, s őrizd meg őket. És hogy téged a jó utat válasszák az emberek, s hagyják el a rosszat. Minden ember téged keressen, válasszon. Kérünk, Urunk, te áld meg a gyermek és a család egész életét. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Köszönöm. És akkor az iskola nevében, még Eszter egy pillanatra, igen, akkor kapsz egy virágot is, jó? Ladányi és Ütő Tünde igazgató helyettes asszonyad át. Nagy szeretettel, nagy örömmel vagyunk, hogy megkeresztelkedtél, együtt örülünk veletek. Jó, köszönöm szépen, akkor foglaljunk helyet, most már a szülők, keresztszülők, és nagyon ügyes volt mind Levente is, mind Eszter is. Azt talán elárulhatom, hogy Eszter már hetek óta készül a keresztelőjére, és nagyon izgul, és Leventét is ilyen szempontból meg kell dicsérnem, a gyülekezet nem látta azt, amit mi láttunk a keresztülők, hogy amikor a keresztvíz rákerült a buksijára, akkor majdnem elnevette magát, tehát olyan nagy öröm volt, ami elég furcsa, mert ilyenkor nem ez a szokásos eljárás, de mégis ez történt. Nagy szeretettel köszöntünk titeket a gyülekezetben, a keresztény közösségben, és érezzétek mindig ilyen otthon magatokat, ahogy most történt. A gyülekezet pedig a 161. dicséretnek mind a 6 verszakát énekelje, így folytassuk az Isten tiszteletet. A 161. dicséretünk így kezdődik: Siess keresztjén, lelki jót hallani, régi törvényből harcolni tanulni.
kétségbe, ő nagy jó voltában. Szeretettel köszöntöm Leventét és Esztert keresztelési alkalmából, és Isten áldását kívánom én magam is. Kezdjük egy fohászkodással. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása is jönjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéje a mai napon Ézsaiás könyve 58. fejezetéből, annak első 11 verséből fog elhangzani. Ezt a hosszabb szakaszt leülve hallgassuk meg. Tehát Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetének első 11. versét hallgassuk.
Igaz Isten tisztelet! Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsongjon hangod, mint a kürt! Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt, bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek, és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
Nagyon szépen köszönöm. Hajtsuk meg fejünket és lelkünket, imádkozunk. Urunk, kegyelmes Istenünk, megvalljuk, hogy sokszor nem tudjuk másként kezdeni az imádságunkat, mint ahogy az Zsoltárok könyvében olyan sokszor megírva vagyon, hogy mélységből kiáltok hozzád, Uram. És most is megvalljuk bűnbánattal, hogy olyan könnyen elsodrólunk tőled, hogy elnézzünk melletted, amikor ránk nézel, hogy ellocsogjuk az életünket, amikor hozzánk szólsz. Sokszor észre sem vesszük, és annyi minden elválaszt tőled, hogy magunk azt el sem tudjuk már tenni az utunkból, és hogy az éppen azon az úton torlaszolja az életünket, amelyen te vezetsz bennünket. Látsz bennünket, és tudod, hogy melyikünkben van őszinte vágyakozás irántad. Valóban legyen ez a mi életünk síes keresztjén, lelki jót hallani. Adj látást és erőt, hogy tudni akarjuk utaidat, hogy közeledbe vágyakozzunk, és úgy kiáltsunk hozzád, hogy várjuk a választ is tőled. Urunk, tudjuk, hogy őszinte vágyakozás van bennünk, azt te ébreszted, és az nem a mi érdemünk. Kérjük, hogy igaz kérdéseinket te valóban megválaszold az igén keresztül. Hogy készítsd el a mi lelkünket az ige hallgatására, és utána megtartására, hogy veled együtt léphessünk tovább az életünkben. Téged várunk, és téged akarunk hallgatni. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a gyermekeket várjuk. Gyere. Ott még egy gyermek nem döntött el, hogy beáll a sorba. Nem bántjuk, jól van. Akkor köszönjük szépen hangosan. Áldás békesség. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindkét kezemre szükségem lesz, mert hoztam nektek egy tárgyat, amit otthon találtam. De ez nem olyan nagyon könnyű. Nézd meg, hogy mennyire nehéz. Egy darabig azért.
Nem tudom.
Nem. Hát erős gyereknek nem nehéz. De nem tudom, hogy tudjátok, hogy mi ez. Gyülekezetből talán többen tudják, hogy mi ez. Igen, ez egy vasból készült szép kopogtató. Valahonnan a családból származik. Nem tudom, hogy honnan, de mindig tervezem, hogy lefestem szép matt feketére, és majd fölrakom a bejárati ajtónkra, amire igazából nincsen szükség, mert mikor volt erre szükség?
Amikor nem volt csengő,
vagy éppen kaputelefon. Jöttek az emberek, ugye megfogták ezt, most itt nem tudnám megtenni, mert leszedem a falat, és azt nem akarnám, vagy a, de mindesetre ide fölraknánk, és jól meg kocogtatnánk, akkor hangot hallatna, főleg, hogyha alatta lenne egy másik fémlemez. Szép darab, volt idő, amikor valóban így köszöntek be rokonok, barátok, vagy éppen idegenek egy lakásba. Ez a kopogtató azonban mára nincs, erre nincs szükség, kétségtelenül. Viszont van ennek egy szép összefüggése a Szentírásban, éppen Jézustól, a mi Urunktól, aki a hegyi beszédben azt írja, vagy azt mondja nekünk, hogy zörgessetek és megnyittatik. Kopogtassatok és megnyittatik. Akkor megnyílik az a világ, amit ő számunkra kínál, a szeretetnek a nagy birodalma, az országa, amelyikben olyan jó lenni. Szükség van ott ilyen kopogtatóra? Vajon? Ott is oda megyünk az ajtóhoz, valahol találunk egy nagy fa ajtót, és akkor felszerelve találunk egy ilyet, és akkor megkopogtatjuk, és akkor biztos meghallja az Úr. Ha? Így van ez? Nem így van? Van ott szükség csengőre? Oda megyünk, találunk egy csengőt, megnyomjuk, és akkor beengedne? Kaputelefon, az lenne a legizgalmasabb, persze. Milyen jó lenne, akkor be is lehetne nézni így kívülről, hogy vajon milyen is ez a nagy ország. Hát nincsen persze, hanem ahol ezt Jézus említi a hegyi beszédben, annak az a címe, hogy az imádság meghallgatása. És hogyha az imádságban zörgetünk, kopogtatunk, beengedést kérünk a mi Urunktól, akkor ő meg fogja ezt nyitni. Tehát nem kell elmennünk a világ végére, nem kell nagy tölgyfajtókat keresni, nem kell ott kutogatni a csengő, a kaputelefon, vagy éppen a kopogtató, ajtókopogtató után, hanem a beengedésnek egyetlen feltétele van, az imádság. Imádságban tudunk kapcsolatba kerülni ebből az országgal. Úgyhogy imádkozni jó, és ezt a gondolatot vigyétek el magatokkal, amikor most mentek a gyermektanításra. És akkor köszönjünk el még egyszer. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Kedves testvérek, mi pedig az Isten az igehirdetésre készülve a 370. dicséretünk második versét énekeljük. Jövel, Szent Élek Úristen! Kedves testvérek, Istennek azon igéje, amelynek alapján az ő Szent Lelke segítségül hívásával az ő igéjét hirdetni kívánom előttetek, megírva található Máté evangéliumának 11. fejezetében, a 11. fejezet 30. versében eképpen, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Eddig az ige, foglaljuk el helyünket. Nem szokás, hogy a lelkész megmagyarázza, mi az oka a textusválasztásnak, de ettől most eltérnék, mégpedig két ok miatt. Egyrészt azért, mert olyan nagyon érdekes, mondhatnám, hogy nagyon csodálatos, hogy a bibliaolvasó kalauzunkba éppen most értünk oda, ahol a böjtről van szó, Ézsaiás könyve 58. fejezeteig, miközben az olvasását még decemberbe kezdtük el. És mégis így együtt áll az esemény. Másrészt pedig azért, mert az újszövetségi, a textus, az egy nagyon személyes vonatkozással is bír, nem csak nekem. Nemrégiben mondta az egyik gyülekezeti tagunk, hogy ez élete igéje, az ő megtérésének az igéje, és én utána rögtön mondtam neki, hogy az enyém is. Akkor, amikor megismertem az Urat, akkor ezeket a verseket, Máté evangélium a 11. fejezetének utolsó három versét kaptam útravalóul, ami egyébként itt olvasható is mindenki számára, aki kimegy urvacsoraosztáskor az úrasztalához. A húsvét előtti 6 hetet böjti időszaknak nevezik, zavarban is van vele az egyház, főleg a protestáns egyházak, mit tegyenek vele, a katolikusok még jobban el vannak vele, ott jobban beívódott a rutinba, a hagyományba. A böjtnek azonban nagyon nagy jelentősége van, és úgy jött létre, az a gondolat hozta létre, hogy Jézus kereszthalálának és feltámadásának az ünnepe olyan jelentős, olyan nagy jelentőséggel bír, hogy mindenképpen azt meg kell előzni egy hosszabb időszaknak, amelyben felkészülünk erre a nagy eseménynek a befogadására. Tehát egyfajta belső előkészületi időről van szó a böjtben. Egyben visszafékez bennünket a harsány-farsangi időt követően, és ez a megcsendesedésnek, az Isten felé fordulásnak, az őre való figyelésnek az időszaka tehát. Persze emellett aztán sokfajta hagyomány jutott, rakódott rá a bőti időszakra, főleg különböző nagyon tételes és sokszor furcsa szokás. Sok esetben ugye az evéssel összefüggésben, a pénteki húshagyással, amely a reformátusoknál sokkal kevésbé van, meg inkább csak nagypéntekenként tartják ezt, de akkor ugye nagyon nagy a kérdés a családban, hogy akkor viszont mivel fogunk jól lakni, tehát ezt valahogy meg kell oldani ezt a kérdést mindenképpen. Szó sem volt leginkább a bőti időszakban, szó sem volt igazán egy nagyon nagy elmélyedésről, hanem inkább csak különböző szokásoknak a felületes megtartásáról. Ez lenne a bőjt, ezt a kérdést az ige teszi föl, Ézsaiás könyve, a próféta maga, aki idézi az igét, az Isten szavát, valóban ez lenne a bőjt, és ezt kérdezi Isten az ő népétől. Evésben rituálisan befékezünk, minden egyébben azonban nem, minden más marad a régi. Azt gondoljátok, az a bőjt, amit ti csináltok, betartotok előírásokat, és egyébként semmi sem változik az életetekben. Sőt, eljöttök hozzám, és dühösen kérdeztek engem, hogy miért böjtölünk, ha te meg sem nézed a mi böjtölésünket. Mit gondolsz, hogy akkor miért tesszük? És Isten visszakérdez, hogy ez te így gondolod komolyan? Azt gondolod, hogy ez egy üzlet? Do ut des, azért teszed, hogy én utána tegyem a szeretetet, a kegyelmet, közöljem veled? Ti böjtöltök, és annak fejben én adjak nektek valami jót? Isten nem üzletel a népével soha. Nem valaminek a fejében adja az áldást és a kegyelmet, hanem így ingyen, ajándék az. Ő kegyelemből ad, de nincs hova adni, mert nem tartják a kezüket ezek. A népek, az ő népe 3000 évvel ezelőtt nem nyújtják ki két kezüket, hogy fogadják az áldást, hanem böjtölnek, böjtölgetnek, majd elvárásokkal vannak. Benyújtják a számlát Istennek, hogy az evésben kifejezett böjtölés fejében kérjenek ezt meg azt. Ez lenne a böjt? Hát nem erre való. Ezért nézzük meg a mai böjti vasárnapon, hogy az ige alapján milyen igazi értelmet nyer ez a folyamat. Sok mindent tanít ezzel kapcsolatban a Szentírás, én most három pontban szeretnék néhány gondolatot mondani. Jézus a hegyi beszédben olyan természetesen szól a böjtről, mint az imádkozásról, vagy az adakozásról, mint az élet természetes részéről. Mint ami az Istenfélő hívő ember életéhez természetességgel tartozik hozzá. Egy szóval sem említi, hogy kellene ezt tenni. Nem kérdés, hogy az igazán hívő ember böjtöl, mégpedig sokféleképpen, csak egyre hívja fel a figyelmet Jézus, mégpedig arra, hogy ne magamutogató módon böjtöljön az ember, ne keserűen, ne szenvedje el a böjtöt, ne úgy, mint valami nagy áldozatot hozna, hanem örömmel. Mosd meg a te arcodat, kenn meg a te fejedet. Ez mindig az örvendezésnek volt a magatartása és a gesztusa a bibliai időkben. Így böjtöljetek, így szól ő erről a hegyi beszédben. A böjt tehát nem áldozat, hanem örömünnep. Mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben Isten hívő népe, amikor szerette volna, hogy fontos kérdésekben megtudja Isten akaratát, akkor az imádkozását kiegészítette böjtöléssel. Legyen ez egy személyes szorongattatási helyzet, legyen ez egy nagy kérdés előtt való megállás, legyen ez egy háborús szituáció, amelyben komoly mértékű a fenyegetettség, a nép imádkozott és böjtölt. Amikor Isten gyermekei valami nehéz feladatot előtt álltak, amit uruktól kaptak, s látták, hogy milyen kevés az erejük ehhez, akkor nem csak fél kézzel kapaszkodtak Istenbe, hanem két kézzel, imádsággal és böjtöléssel. A bőtöt tehát arra adta Isten, mint nagy lehetőséget, hogy közben és általa erőt nyerjünk. Hogy a tőle származó erők, az Istentől származó erők felé forduljunk. Most egy időre valamit félre kell tenni azért, hogy egészen odafordulhasson, és mind a két kezét telerakhassa Isten ajándékával az őt követő hívő ember. Mert Istent nem lehet félkézről venni. Tehát a bőtnek mindig célja van, azért bőtölök, és itt mindig egy célhatározói mellékmondat következik, azért, mert kegyelemre szeretnék jutni, azért, mert tanítást szeretnék, azért, mert azt szeretném, hogy Isten vezessen. Tehát nem kell betartani, hanem ez mindig egy lehetőség, mégpedig az Istenhez való odafolyamodásnak a nagy lehetősége, amivel az, aki plusz erőket, különös áldásokat, vagy világosságot, ahogy itt is az igében olvashattuk, akar Istentől kapni a sötétbe került életében, akkor élhessen ezzel a lehetőséggel. És ennek persze mindig ára van, mert valamiről le kell mondani. Valamiről lemondok, ez kétségtelen, de ezt önként és örömmel vállalom. Azzal a meggyőződéssel, hogy annál, amiről most lemondtam, valami sokkal többet fogok kapni, sokkal többet, ami igazából helyére léphet annak, amiről lemondok. Az evésről való lemondás tehát csak szimbolikus előképe annak, ahogy élnünk kellene. És ha már mi az evésnél is elbukunk, mi lesz akkor a sokkal fontosabb, a sokkal nagyobb méretű dolgokról a lemondás egy esetében. Éppen ez a bőtnek a lényege a Biblia tanítása szerint, hogy az életünkben előállott egy egyoldalúság, egykezűség, félkezűség, féloldalúság, és éppen erről szeretnék most mondani egy-két gondolatot. Az első is az, hogy betegesen önmagunk körül forgunk, egy ilyen világot építünk ki, mondja az ige. Az életünk ego struktúrájáról van tehát szó. A tettedért én vagyok magamnak a legfontosabb helyzete. És így működik a fülünk, az érdekel bennünket, ami rólam szól, az kevésbé, ami a másikról szól. Így működik a lelkünk, vajon hogyan látnak bennünket, hogyan ítélnek meg, ez az, ami igazából érdekül. És így működik a szánk és az értelmünk, vagyis, hogy én mit szólok a dolgokhoz, mi az én véleményem, és sokkal kevésbé érdekel, hogy másnak mi a véleménye, amelynek ismeretében én akár meg is gazdagodhatnék. Mennyi példa van erre a Szentírásban? Rengeteg. Az első tehát, amit ennek alapján mondani kell, az ego bőjt. Az éncentrikusság bőjtje. A sejtjénkben van ez maga az a bűnnek a folyamata, a története bennünk. Babits Mihály nagyon szépen fogalmazza ez meg egy költeményében. Bűvös körömből nincsen mód kitörnön, csak nyilam szökhet rajta át a vágy, de jól tudom, vágyam sejtése csalfa. Én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy. Jaj, én vagyok az omega és az alfa. Ez tehát a mi tragédiánk, és ez a bűn természetrajza és következménye is, hogy én vagyok az alanya és tárgya is egyben az életemnek. Én vagyok önmagam érdeklődésének a tárgya, mint amikor a cica a saját farka végét kergetik, és ebbe tényleg bele lehet csavarodni, ha örökké önmagammal foglalkozom. Mi a bibliai megoldása ennek a kérdésnek? Az, hogy ne én legyek az alany, hanem az, aki egyedül mondhatta el magáról, én vagyok az alfa és az omega. Az a Jézus Krisztus vegyen engem a kezébe, mint tárgyat, aki át tud formálni, és én meg hagyjam, hogy átalakítson és használjon mások javára. És még akkor is ő lesz az alany az életemben, én meg csak, ahogyan a kegyesség irodalom ezt olyan szépen mondta, áldott eszköz leszek majd az ő kezében. De ő ezzel hívta el már a tanítványait is. Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy emberhalászokká legyetek. Míves munkaként kerül ki a kezéből az, aki engedi, hogy ő az Isten legyen az alanya az életének. Hagyja, sőt vágyja, hogy ő formálja azzá, akivé akarja, és aztán használja, és ez a lényeg, használja sokaknak és másoknak a javára. És a nagyszerű ebben éppen az, hogy a személyiséget, az alanyiságot is, a keresztényi létet is csak így nyerhet igazán a Krisztus követő. A bő tehát nem bezár egy szokásba, éhségérzetbe, kényszerű dolgok rutinjába, hanem éppen, hogy kinyit Isten és ember felé. Tehát a bőjt a központ váltása, hogy Isten az alfa és az omega, és nem én. Nem én vagyok az alany és a tárgy. Vagy ha meg akarok maradni annak, akkor maradok magam számára, egyben börtön is, és foroghatok önmagam körül, és előbb-utóbb elszédülök. Kiborulok, vagy felborulok. Az igaz bőjt azok ki, akik tudják, hogy nem én fogom átformálni magamat, lemondok erről, és engedem, hogy Uram, te formálj át. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ez az alapvető kérdése a bőjti embernek. Lehet-e ezt egyáltalán? Hát lehet, ha Jézusra nézünk. Jézus Krisztus pontosan ezt jellemezte. Neki mindenek felett az volt a fontos, mit akar az Atya. Nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, mondja, hanem azért, aki elküldött engem, és utána mindig az volt a fontos, hogy mi jó nekünk. Nem azért jött az emberfia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért. És ezért érdemes áldozni időből, szeretetből, szolidaritásból annak, akinek annyira szüksége van rá. A másik üzenet a mai ige alapján, hogy a bőjt üzen a test központuságról, és annak egyoldalúságáról is. Kórosan a testünk körül forog az életünk, a testet pátyolgatjuk, az egészségipar segítségével öltöztetjük, a ruhaipar konzumációja segítségével, a testet díszítgetjük, a szépségipar segítségével, a testet tápláljuk minden formában, a fogyasztás segítségével, és az egészségünket is megpróbáljuk kordába tenni az egészségiparral. A testet védjük, a testet gyógyítjuk, a testnek a gyönyörei nagyon fontosak, és mindig a test, a test, a test. Ez a Szentírásnak egy erős vonulata, teológiai vonulata, amely Pálban teljesedik ki. Mármint a test teológia kritikája. A világ kétharmada éhséggel küzd, a maradék egyharmad meg a túltápláltsággal és a túltermeléssel. Az emberiség óriási energiákat és pénzt költ el a testére majd arra, hogy annak hibáit helyrehozja, mint hogyha nem lenne lelke az embernek. Mint ha valóban mindaz, amit csinálunk, bizonyos vegyi folyamatoknak az eredménye lenne csak. Mint ha nem az lenne a Bibliában, hogy Isten megformálta az eget a földporából, és aztán lelket adott. Az embert a földporából, és aztán lelket adott belé. Mint hogyha nem lenne benne lélek. Ki az, aki ugyanannyit foglalkozik a lelkével, mint a testével? Kérdezzük meg itt magunktól. És hogyha ezt tenné is, akkor biztos, hogy nem felcserek és varázslóknak a segítségével teszi ezt mégiscsak. Ha mégis, akkor milyen jó, hogy az ember lelkével sokat foglalkozik. Arany János mondja, ah, kínos élet, reggel s estve öltözni és vetkezni kell. De a lelket táplálni nem. Erre is való a bőjt, hogy ezt a végzetes, felbillent állapotot egyensúlyba helyezze. Hogy néha tudatosan háttérbe szorítsam a követelődző testet, és tudatosan elsőbséget adjak a léleknek. Mert a Biblia nem csak az ételben való bőjtölésről szól, erről is, de legkevésbé leginkább erről, de szól például számos más bőjtről, amiből csak egy-kettőt említenék, például a szóbőjtről, és hát ugye ez a lelkészeknek első számon is érvényes üzenet. Itt az 58. részben is ezt olvassuk. Állítsa le magát, aki fecseg. Tanuljon meg hallgatni. Vajon fontosabb-e, mondja a híres mondás, amit el akarsz mondani, mint az a csend, amit megtörsz. Mindenki tegye meg a lehető legtöbbet, hogy félretegye a rutin szövegeit, és az igét mondja. Lehet, hogy rá fog jönni, nem tud igét mondani, nincs igéje, nem az igéből következik az élete. Aki csak önmagát tudja adni, annak csak önigazolása van, de nem igéje. És így nem tud Krisztusra mutatni, de nem tud vigasztalni, bátorítani, bíztatni sem. Aztán lehet az időből, itt is egy fontos szempont, hogy reggel korábban kelek fel, és felkészítem magamat ténylegesen, nem csak a fürdőszobában, és nem a munkába való gyors elvonulás érdekében, hanem azért, hogy a lelkem megálljon azon a napon. Nem vetem bele magamat azonnal a tevékenységében, hanem tudok visszafogni, hogy mindenek előtt Isten hadd legyen tevékeny az én életemben. Hadd kezdődjék azzal, hogy ő most mond nekem valamit, ami az egész napra érvényes lehet. De aztán lehet ilyen a lélek szépségbőjt is. Ha már annyi gondot fordítunk arra, hogy hogyan öltözködünk fel, akkor a lelkünket is öltöztessük fel, csinosítsuk, hiszen a testünk ugye a Szentlélek temploma, amely a mi lelkünket építi. A szem a lélek tükre, és nem a smink, ami a lélek, az én elvarázslása és átfestése, kicsit elcsalása. De mi van a lelkemmel? Vagy ugyanilyen fontos a következő bőjt jelleg, a lélek józanítása, dopingtalanítása. A bőjt nem dopping, nem lélekdopping, hogy jobban teljesítsünk, hogy ütőképesebbek legyünk, hanem Isten tiszteletünk, hogy a szolgálatunk, az Isten követésünk javuljon. Sokat lehetne persze még mondani és felsorolni, és éppen ezért nem mesterségesen kell táplálni, hanem természetesen forrásánál kezdve a mi lelkünket, a mi életünket. Mi ez a természetes forrás? Jézus maga mondja, én vagyok az életnek kenyere. A harmadik, ami ebből az igéből kiderül, hogy az Isten számára a legkedvesebb bőjt az, ha valaki kész szakítani a bűneivel. A bűn bőjt. Lényegében majdnem az egész fejezet erről szól az 58. részben, ha valaki azt tekinti bűnnek, amit Isten annak mond, és azzal alkudozás és halogatás nélkül kész szakítani, akkor hirtelen óriási tartalékai képződnek a szeretetnek és a kegyelemnek. Persze ez komoly lemondással jár, de ez az igazi önmegtagadás, különösen is, hogyha valaki már teljesen azonosult a bűneivel. Ha kedves neki az a bűn, ha nem is látja azt annak, hiszen mindenki így csinálja, ha már az apámtól is így láttam, vagy nálunk ez a szokás, sokfajta módon szoktuk megkeresztelni a bűneinket. Ilyen keresztneveket adunk nekik. De ezek mind bűnök. Ha kész vagyunk radikálisan szakítani mindazzal, ami az ő minősítése szerint bűn az életünknek, ez a legkedvesebb bőjt, és ezáltal kapjuk a legtöbb áldást. Azt halljuk itt az 58. fejezetben. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösön felrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Amikor a saját jármait, igáit, börtöneit összetöri az ember, akkor tud odalépni a többiekéhez, és azokat felszabadítani. Amikor a bűneivel szakít az ember. Miért nem fér össze tehát a bűn és a bőt? Tehát vagy Istennek kedves bőt van, és akkor a bűnöket ki kell dobálni, vagy ragaszkodom a bűneimhez, és akkor hiába próbálok bőtölni, az biztos nem lesz kedves az Istennek. Ezért nem fér meg a kettő egymás mellett. A bőjt olyan, mint a hőlégbalon. Ahhoz, hogy felemelkedhessek a mélységből, így kezdtük az imádságot, ki kell dobálni egy csomó dolgot, ballasztot, életballasztot, amitől olyan nehéz megválni. El nem emelkedhetek a porból, a megkötöttségből, a rutinból, ha ezt meg nem teszem. Ézd meg, testvérem, semmit sem veszítesz ugyanakkor. Semmit sem fog hiányozni. Erről szól a mai textus a Lukács evangéliumából. Az én igám boldogító, Károlinál ugye az van, hogy gyönyörűséges, az én terhem pedig könnyű. Ez egy olyan teher, amit jó cipelni, mert minden így felszabaduló helyre, ugyanis ahonnan egy ballasztot kivetünk, az ő áldása fog beérkezni. Kivetek az életemből valamit, aminek eddig nem volt hely az életemben, ami eddig utálatos volt, akkor ő megajándékoz engem valamivel, kitölti ezt az űrt. Most már felszabadul a hely, és így lesz lelkileg egyre gazdagabb az ilyen ember. Az is fontos, hogy ezeket a szavakat nagyon konkrétan is értelmezzük, és ne spirituálisan, nem valami elvont felszabadításról van szó, hanem tényleg azokról, amelyeket itt felsorolt az ige. Vegyük ezeket komolyan. Nem mondjuk azt, hogy ezeket nem így gondolta az Isten, biztos nem így gondoltad, Uram. Ez csak egy applikáció, az igehirdetés színesítésére szolgál. Ez az Ézsaiás 58-ról már azért is tudhatjuk, hogy az irgalom nagy textusa, mert Jézus kétszer is előveszi, és majdnem szóról szóra használja, és üzenetté formálja számunkra. Valóban foglyoknak szabadulása, a járamköteleinek kibontását, valóban az éhezőknek a táplálását jelenti, valóban az élettered megosztását jelenti, valóban a mezítelenek felruházását jelenti, és mennyi módon lehet lemesztelenített az ember társadalmi értelemben. Az irgalom nagy igéje ez tehát. A biblikus bőjtnek a végső célja tehát az, hogy lelkiekben mi gazdagodjunk. De nem önzésből gazdagodjunk, hanem azért, mert most már Isten kegyelme szolgálja ezt. Éppen önzésünk takarja el az igazságot, például amikor azt mondjuk Jézus nagy bőtjéről is, ő gazdag lévén szegény életéretünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Lelkiekben is így van. Gazdagabbá leszek például szeretet energiákban, hit egyensúlyban, örömben, reménységben. Ha folyamatosan tápláltam a lelkemet, a folyamatos bőjt és imádság is Istennek való engedelmesség olyan tartalékokat halmoz fel bennem, hogy tudok onnantól kezdve vigasztalni, egyáltalán tudom a szavakat, amiket valóban át kell adjak. És akkor valóban nem borulok ki, és nem borulok fel, nem borul fel az életem, amikor szolgálnom kell. És amikor hirtelen másoknak kell segíteni, elégséges erőm lesz. Ehhez azonban a folyamatos, és hogy az ige mondja, igaz bőjtre van szükség. Ittak ott a kedves testvérek, Ézsaiás 58-ban. Vegyük elő otthon is. Ingyen adja az Úr. Nem kell bőjt update, mert hiszen az ige ma is, 3000 év után is érvényes. Összefoglalva tehát, ennek egyik formája az, hogy magamat háttérbe szorítva, a középpontot megváltoztatva, Istent és a fele barátaimat részesítem előnyben. Másodszorban a testemet háttérbe szorítva, időnként tudatosan és rendszeresen a lelkemet engedem, hogy erősítse és tisztogassa Isten. És harmadsorban folyamatosan kész vagyok arra, hogy amit ő bűnnek nevez, azzal nem vállalok továbbá közösséget, azt kidobom, az ballaszt, akármit is szól hozzá a világ. Akinek ilyen az élete, annak az Úr igája valóban boldogító és gyönyörűséges, és a teher is könnyű. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 372. dicséretünk első, második verszakát. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy hagyományokból és rutinokból is életes üzenetet formál számunkra. Köszönjük, hogy most kínálod nekünk azt a gazdagságot, ami nem csak nekünk elég, hanem amiből másoknak is bőven juthat. Köszönjük, hogy megvilágosítod azt az utat, amelyen ebbe az irányba járnunk kell. Bocsáss meg, Urunk, hogy ijesztő ez a szó számunkra, lemondás. Mi semmiről sem akarunk lemondani, mi élvezni akarunk mindent. Könyörülj rajtunk, és tedd világossá számunkra a bőtnek páratlan lehetőségét. Miközben lemondunk valamiről, annál sokkal értékesebbet kaphatunk tőled. A te szereteted és kegyelmed éppen a kidobott fölöslegeink helyén nyer otthont. Segíts mindent elengedni, ami annak az akadálya, hogy tőled kapjunk nagy lelki gazdagságot, és engedd aztán látni, Urunk, hogy semmi lényegesről nem maradtunk le, és semmivel nem lettünk szegényebbek az életünkben, sőt, inkább sokkal gazdagabbak. Taníts meg minket önként, a te ígéreteidben bízva, reménységgel bőtölni. És Urunk, ebben a gazdagságban építkezve fordulunk hozzád azokért, akik idősek és megnehezetett életűek, a betegekért, akiknek fáj az élet, és azokért is, akik most vigasztalásra szorulnak gyászukban. Urunk, te látod a mi szükségeinket, és pontosan tudod, hogy hogyan kell azt megelégíteni. Ezért kérünk, hogy nézd le ránk, és vezess bennünket az életünkben, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Most szeretett vendégség lesz? Tehát szeretett vendégség lesz, amit részletesebben Gondnok úr fog majd hirdetni. Délután 5 órakor pedig az ifi manusok és a vita ifi alkalmai lesznek. Hétfőn 6 órakor énekkar, kedden 9:30-kor babamama kör, 6 órakor keresztkérdések alkalma lesz, amelyet ugye nem régebben kezdett el a gyülekezet, illetve biblióra az óvodában. Szerdán 10 órakor biblióra, 18 órakor pedig az ige körül alkalma. Csütörtökön reggel a szokás szerint biblióra lesz, pénteken pedig a konfirmációi alkalmak az első csoport számára 3:30-kor, és 16:30-kor a második csoport számára. Mindazokat, akiket érint, és remélem, hogy minél többeket és újakat is, 7 órakor csütörtökön Ádám kör lesz, Topolánszki Ákoséknál megkérdeztem, hogy lehet-e náluk, és azt mondta, hogy lehet. Szombaton 6 órakor mini ifi, és vasárnap pedig találkozunk újra Isten tisztelet keretében. A mai napon gyönyörű deklimációval Csomorszalai Katalin testvérünk olvasta az igét, köszönjük neki. Mai napon megkeresztöltük Barbé Esztert és Barbé Leventét, Koch Szilvia Marietta és Barbé István gyermekeit. Isten áldását kérjük a család életére és a gyülekezet közösségében való életükre. Kérem Gondnok urat, hogy vegye át.
Kedves testvérek, én is először is szeretném megköszönni Topolánszki Ákos testvérünknek a szolgálatát, és különösen gondoljunk szeretettel Ábrám Angéla és Csűrös András szolgálatára, amivel a szolgál a gyermekek között, és hát ennek egy eredményét láthattuk és élhettük itt át, és reméljük ez további sok erőt fog jelenteni. és külön köszöntöm azokat, akik először vannak közöttünk, és hívom őket, hogyha nincs még lelki otthonuk, akkor csatlakozzanak hozzánk. Tegnap mintegy 30-an vettünk részt az év kiemelkedő eseményeinek tervezésén, a missziós napon. Köszönjük a szervezők és a résztvevők odaszállását. És kérném Szalontai Zsuzsát, hogy néhány szóba is számoljon be arról, már ott is beszámol, de most még egyszer számoljon be arról, hogy a kárpátaljaiakhoz elvitték a gyülekezet ajándékát, és akkor milyen élmények érték őt ott.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Az a megtiszteltetés ért engem, hogy Pál Sándor a Református Szeretett Szolgálat kuratóriumi elnökével elmehettem az egyik ilyen szeretett szállítmánnyal, és személyesen részt vehettem ennek átadásán. A számadatokat most fejből nem pontosan tudom, de az iskolával közösen történt gyűjtéseink most már közel egy év alatt több mint 1.190.000 forintot eredményezett. Ezt két részletben adtuk már át. Több kis busznyi ruhanemű gyűlt össze. Az iskolában tartós élelmiszereket gyűjtöttek. Ez az első körben 500 kiló volt, a második körben pedig 300 kiló tartós élelmiszer adomány gyűlt össze, amelyet nagy szeretettel átadtunk az ott élőknek. A pénzadományból a parókia egy részét kellett teljesen felújítani, a tető tönkre ment, és ezt Kalákában az ott élők felújították. Nagyon szépen az óvodát is valamilyen mértékben felújításra, az óvoda épülete is felújításra került, ami a parókiával közös épületben van. Az ottani emberek nagyon nagy, tehát elképzelhetetlen számunkra, hogy milyen szegénységben élnek. 10-20 ezer forint jövedelemből próbálnak meg gazdálkodni, és abból próbálják fenntartani magukat, és nagyon hálásak minden adományért. Nagyon szépen köszönik, hogy az anyaországból ilyen sok szeretetet, és a megmaradásukhoz, az ottani életükhöz ilyen komoly támogatást tudunk biztosítani. Arra kérek mindenkit, hogy ezt folytassuk, hogy ez ne egy egyszeri alkalom legyen, hanem ez folyamatosan megtörténhessen. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Zsuzsa. Talán arra is érdemes gondolni, hogy itt nem csak egyszerű szegénységben való élet van, ami már önmagában elég nagy gond, de hát a héten lehetett olvasni a híreket, hogy a 9. magyar katona, aki a ukrajnai háborúban halt meg, az éppen a fancsikai közösségnek a tagja volt. Tehát, hogy itt valóban szoktuk ezt mondani, hogy békében élünk, és legyünk érte hálások, de hogy nem túl messze tőlünk, közvetlen szomszédunkban ma is háború zajlik, és gondoljunk támogatásra, szeretettel, imádsággal az ott élőkre. Kiemelt alkalmakat szeretném röviden felsorolni. Február 27-én szombaton, tehát két hét múlva presbiteri csendes nap lesz, amire minden presbitert várunk, és kérjük a gyülekezet tagjait, hogy imádsággal gondoljanak a presbiterekre, akik áttekintik az elmúlt 4 évet, és tervezik a következő 2-t. Március 2-án lesz ökumenikus női világima nap, március 19-én pedig tavaszi templom takarítás parti, majd másnap virágvasárnap konfirmáció. A gyülekezeti táborra már körülbelül félig megtelt, tehát még akkor azért lehet jelentkezni Pap Tamás presbiter testvérünknél. Az iskolai jelentkezéseknek is hamarosan vége van, de azt is kérjük, hogy minél hamarabb jelentkezzenek a testvérek lelkészi ajánlással együtt, illetve ugyanez érvényes az óvodára is. Kérjük az 1%-kal gondoljanak nem csak a református egyháza, de alapítványunkra is, és hogy bátorítsák azokat, akik erről még nem gondolkoztak. A bibliaolvasók alapoz még mindig elérhető az iratterjesztésbe, és van még néhány hónap átra, amikor hasznosíthatjuk. És végül, de nem utolsó sorban, szeretném megkérni Pajzsrékát, mint házi asszonyt a mai szeretett vendégség házigazdáinak, a vasárnapi iskolai munkatársak csoportjának a képviselőjét, hogy köszöntse a gyülekezetet.
Igen, röviden. Áldás békesség, Pajzsné Lévai Réka vagyok, a gyülekezet egyik hittanoktatója, és a mai vasárnapi szeretett vendégséget a vasárnapi gyermekisten tiszteleti csoport készítette elő. Röviden annyit mondanék a csoportról, hogy körülbelül 15-en szolgálunk benne. Óvónők, tanítók, hittanoktatók, és vannak lelkes fiatalok is, akik az ifis kiskamasz korosztállyal foglalkoznak. 3 korcsoportban vagyunk velük vasárnaponként, az ovisokkal vannak páran, az alsósokkal és a felsősökkel. A felsős korosztállyal ugye a konfirmációig bezárólag foglalkozunk. És még annyit zárásképpen, hogy minden hónap második vasárnapján, úgy most is, tehát ez a mai vasárnap, egy ilyen hangszerrel kísért zenés istentiszteletet tartunk az iskolás korosztálynak. Lehet, hogy az néha behallatszik, de ez azért van, mert a fiatalokat, akik hangszeren játszanak, így vonjuk be a szolgálatba. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, és akkor még annyit hirdetnénk, hogy a szeretett vendégségre mindenkit vár a gyülekezeti terembe. Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük a 450. dicséretünket. 450. dicséretünk mind az 5 versszakát, a drága dolog az Úristen dicsérni. Most jól mondtam be. és az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Krisztus Jézusban. Amen.